46. álom. Hátamat a falhoz támasztva néztem az előttem bűzölgő mocsarat. A hideg fal lassan arra késztetett, hogy arrébb álljak. Nem is csoda, hiszen nedves vert falból épült a tanyai ház hátsó része. Ha nem terjengene a levegőben az az állott szag, a táj egész romantikusnak látszana. Elővettem a zsebemből a GPS-t és pozícionáltam a helyet. 51 fok 16 perc észak, 30 fok 13 perc kelet. Ez az 51-16-os szám valahogy nagyon ismerősnek tűnt. Mintha már láttam volna valahol. Majd rájövök, gondoltam magamban. Azzal foglalkoztam, hogy a látványtervezők számára, akik filmforgatáshoz keresnek különböző helyszíneket, ajánlatokat adjak. Persze mellett, ha egy festő vagy fotós különleges tájat keres, azoknak is tudok ajánlani, persze mindezt pénzért. Készítettem néhány munkajellegű fotót a területről. Igyekeztem, mert a szag már nagyon facsarta az orromat. Ahogy távolodtam a helyszíntől, még néhány hasonló vert falu nádfedeles házat láttam. Furcsáltam, hogy a környéken egyetlen emberrel sem találkoztam. Igaz, nem mentem be a házakba, nem is akartam, mert feltételeztem, hogy nagy szegénység uralkodik bennük. Kocsiba ültem, és a következő helyszín felkutatására indultam. Régi, használt Volkswagen mikrobusszal utaztam. Nekem nagyon is megfelelt, mert étkezni és aludni is tudtam benne. A tisztálkodást útközben valamelyik étterem vagy szálló toalettjében végeztem. Keskeny úton vezettem a gépkocsit, az út két oldalán cserfák sorakoztak. Különösképpen alacsonyra lettek metszve. Csak a levelei alapján voltam biztos benne, hogy vén csertölgyekről van szó. Ezeken a fotörzseken és ágakon valaki dolgozhatott, mert egyedinek tűnt a szakszerű kialakításuk. Idillikusnak és látványosnak tűnt. Egy szerelmes pár sétájához megfelel. Ezért bemértem és néhány fotót is készítettem róluk. Az út végén valami épületre, kastélyra számítottam. Helyette hatalmas víztócsa állta el az utamat. A víz másik partján házikó és egy különleges kék levelű fa állt. Azt mindenképp meg akartam nézni. Izgatottan vezettem a kis buszt a vízen keresztül. Valahogy tudtam, hogy csak áradásról van szó. A víz nem lehet mély, és alatta út vezet át a másik oldalra. Félúton meg is láttam a pocsolyából kivezető utat, csak odáig el kellett érnem. Úgy fejből elképzelés alapján irányítottam a járművet, de sikeresen, mert a végén kievickéltem a tócsából, és a házikó mellett állítottam le. A külső falait szürke fatáblákból állították össze. Nem is lakóháznak, hanem inkább hétvégi tanyának látszott. Mögötte ott állt magányosan egy mezei szilfa. Egyenes, rövid törzse, sapkaszerű hatalmas koronában végződött. Csak a korona, a levelek voltak tengerkékek. Ez egyáltalán nem jellemző a szilfára. Amikor jobban körülnéztem, az egész táj, a fű, a fatörzs, a házikó mind fekete-fehér színtelen volt. Most már komolyan végig gondoltam, hogy tulajdonképpen hol vagyok. Újra elővettem a GPS-t. A koordináták alapján a térképet hívtam elő. Megdöbbentem, amikor megjött az eredmény. Csernobil közvetlen közelében jártam. Rögtön megvolt a magyarázat arra, hogy miért nincsenek emberek, és a növényzet is furcsa. Talán még a bűz is a sok éves rothadástól és sugárzástól származik. És épp akkor, amikor már készen álltam, hogy elsiessek erről a szennyezett környezetről, a szürke fatáblás házból kilépett egy fiatal nő tógaszerű ruhában. A mindkét oldalán teljesen nyitott ruha a mesztelen testét takarta. Neki is mindene, arca, teste, ruhája mind fekete-fehér volt. A széles nyakkarikán medállógott a Vénusz jelképe. Csak ezután ismertem fel Jenny Agutter színésznőjét, a Logan futása című film női szereplőjét. Nem, én nem vagyok az a színésznő, akire gondolsz, csak nagyon hasonlítok rá. 1976-ban, amikor ideértem, láttam egy reklámpannót. Akire most hasonlítok, azt a hölgyet ábrázolta. De hát ki vagy te, kérdeztem idegesen. Valaki, aki jót akar, különben feladatod van. Igyekezned kell, mert nagy mennyiségű sugárzásért megárthat. És te, neked nem árt? Jenny most már úgy hívtam, mert az igazi nevét és kilétét nem tudtam, tudatomba ékelődött. Tudtam, hogy itt van velem, de nekem nem kell félnem. A feladatomra fókuszáltam. Azzal bízott meg, hogy kutassak fel egy drónt. Egy pilóta nélküli repülőgépet. Kisméretű, mindössze 1 méter a szárny távolsága, de nagy hordereje van. Sokat tud szállítani a levegőben. Egy hátizsák mennyiségű, 5 cm átmérőjű fekete golyókat szállít a föld minden részébe. A golyókban olyan információk vannak, amelyek elősegítik az emberiség gondjainak megoldását. Valaki lelőtte és eldugta a gépet a golyókkal együtt. Jenny úgy gondolta, hogy valahol itt van a közelben. Az ő mozgástere be van határolva, ha abból kilép, elveszíti emberi harcolatát. Elindultam a valamikori város irányába, feltételeztem, hogy egy elhagyatott épületben van elrejtve. Sajnos tudtam, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik csak a rosszat szeretik, és azért élnek, hogy megbántsanak valakit. A csernobili katasztrófa is ilyen emberek miatt történt, akik ezt véghez vitték, biztos még itt bujkálnak a környéken. Egy hatalmas, többemeletes, magányosan álló építmény elé értem. A hexaéder kocka külseje betonból készült. Sem ajtót, sem ablakot nem láttam rajta. A kábakőre hasonlított, csak sokkal nagyobb, és persze csupaszon, piszkosan, megtépázva állt magányosan a tér közepén. Körüljártam, és az egyik sarkán megtaláltam a bejáratot. Zárt körű, befelé forduló épületben találtam magam. Az udvar közepe füves, de inkább bozótos volt. Körfolyosók és lépcsők kötötték össze az emeleteket. A lift nem működött, az épületben senki sem lakott. 2 őr vigyázott a területre és a lakásokban maradt tárgyakra. Ők voltak az első emberi lények, akiket láttam. Megfigyeltem mozgásukat. Az egyik őr a legfelső, a 6. emeletről indult, a másik pedig a legalsóról. Körbe-körbe járták a területet, míg a közepén, a 3. emeleten nem találkoztak. Ott ültek le pihenni és kávézgatni, beszélgetni addig, míg újra nem járták a kijelölt utat. Megközelítettem őket, de úgy, hogy ne vegyenek észre. Meg akartam tudni, miről beszélgetnek. Ha úgy mérem föl, akkor engedélyt kérek, hogy körülnézzek. Az egyik oszlop mögül hallgatóztam. Az idősebb őr arról beszélt, hogy az utolsó emeleten az egyik teremben, sátorponyva alatt elraktároztak valamit. Attól tartott, hogy sugárzóanyagról vagy tárgyról van szó. Ráparancsoltak ugyanis, hogy ne vegye le a ponyvát, mert a fénytől tönkre megy. De az is lehet, hogy ott valami sugározhat, és veszélyben vagyunk, morfondírozott a fiatalabb. Az a tárgy az enyém, szólalt meg, majd előjöttem az oszlop mögül. Ha meg akarjátok tudni, mi van ott, gyertek velem. Nem vártam meg, hogy válaszoljanak, hanem magabiztosan elindultam az emeletre vezető lépcsők irányába. Az őrök is feltápászkodtak, és lassan, bizonyos távolságot tartva utánam jöttek. Ahogy gondoltam is, ott állt az összetört drón és a temérdek fekete golyócska. A kísérőimhez fordulva csak annyit szóltam, sugároz. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy eltávolodjanak. Ezután nyugodtan összeszedtem a golyócskákat és a hátizsákomba tettem. A drón ott maradt. Sajnos annyira megrongálódott, hogy nem láttam érdemesnek elvinni. Amikor elindultam, valaki megszólalt a hátam mögött. A kék koronás fához vidd a gömböcskéket. Megfordultam, de nem láttam senkit. Megint megszólalt a hang. Az egyik golyócskát tedd az ingedbe, a hasadon legyen. A hang az összezúzott drónból jött. Ez a robot nem csak repülni, hanem beszélni is tudott. Megfogadtam a tanácsát, és elindultam a kék koronás fa felé. Jó irányba mentem, csak nem ugyanazon az úton. A környezet sem tűnt olyan sivárnak. A fák még zöldeltek, jobban éreztem magam, mint amikor a város felé mentem. Az út szélén a sűrű erdőben egy elhagyott autóbuszra bukkantam. Régi típusú lehetett, mert a bejáratot még a hátsó részére tervezték. Használhatatlan állapotban volt. Erről tanúskodtak a leeresztett gumik, a bevert oldalablakok és a kitárt hátsó ajtó is. Újra elővettem a fényképezőgépemet, de rájöttem, hogy fölösleges fényképezni, mert erre a sugárszennyezett környékre úgysem jön senki forgatni. A vert falunát tetős házak és a kék koronás fa ugyanebben a zónában vannak. Bementem az autóbuszba a hátsó ajtón, az ülések hiányoztak. Mindössze néhány maradt a helyén. A belső részt valaki alvásra és elárusító helyként használta. Az egyik rekeszben még ott állt a fonnyat hagyma és a zöldbab. Kezembe vettem a zöld hagyma szárát. Erről Budapest jutott eszembe. Ott várakoztam az autóbuszállomáson, az utasok mellett a járművek hátsó részében kisbolt működött. Főleg zöldségféléket lehetett vásárolni. Nekem épp az kellett, sárga répa és zöldbab. Előttem a sorban egy idősebb úrinő állt bokáig érő fekete ruhában, divatos kalappal a fején és széles fehér csipkés gallérral a vállán. Mintha a 19. század elejéről csöppent volna oda. Ő egy kevés sárga répát, de annál több zöld babot vásárolt. Az egyik műanyag tasakot teletetette az elárusítóval. Addig még nem izgultam, de amikor a második zacskót is tömni kezdte, az áru pedig fogyott, megijedtem. Volt is rá okom, nekem nem maradt zöld bab. Mi más tehettem, siettem az éppen beérkező másik autóbuszhoz. Át kellett mennem az útkereszteződésen, hogy a közelébe kerüljek. Az a jármű azonban csak utasokat szállított. Elárusító fülke nem létezett benne. Míg ott sopánkodtam, megérkezett a következő busz. De ott is sorba kellett állni. Mire rám került a sor, elfogyott a zöldbab. Nagyon mérges lettem a középkorú boltos asszonyra, pedig ő nem tehetett róla. Térdig érő fehér áthajtós ruhaszerű kötényt viselt. Derekát csomóba kötött vászonöv szorította. A kötény alatt fekete, egyszerű ruhát viselhetett, amely csak elől, a mellettáján látszott. Sajnálatát fejezte ki, hogy elfogyott a zöldbab. A többi vevő is a pártjára állt. Elmondták többször is, hogy Dórika, mert így hívták, nagyon jó asszonyka és mindent megtesz a vásárlók érdekében. Ezért intett nekem, hogy menjek vele a kertbe. A buszállomás mellett egy épület mögött egy kis elkerített kert bújt meg hagymával, krumplival és borsóval beültetve. Zöld babot nem láttam. De Dórika megnyugtatott, mondván, hogy van az is, csak ne izguljak. Ő arrébb ment megkeresni a zöld babot, én pedig a bejárat közelében áldogáltam. Előttem az ágyásban hagymaszár zöldelt. Nézegettem, majd lehajoltam és kihúztam a földből egy maréknyit. A rossz, használhatatlan állapotban lévő buszban találtam magam. Sokat elidőzhettem benne, mert lassan beesteledett. Tovább kellett sietnem, hogy még sötétedés előtt elérjem a kék koronás fát, és átadjam Jennynek a golyócskákat. Sötétben nem találom meg a kék fát. Sikerült időben odaérnem. Jenny ott állt a kék koronás fa alatt, és a leveleket vagy a fa gyümölcsét figyelte. Elhoztam a golyócskákat, mondtam nagy örömmel. Elvette tőlem a hátizsákot, és kiöntötte a tartalmát. A fekete golyócskák nem is estek le a földre, hanem még a levegőben kék színűre változtak, és a falombjai közé repültek. Kivettem az ingembe rejtett golyócskát, tenyeremre tettem, és Jenny felé nyújtottam. Nem fogadta el. Az egyik kezét a tenyerem alá helyezte, a másikat pedig ujjaival becsukta a tenyeremet, hogy a golyócska a tenyeremben maradjon. Mire kinyitottam a tenyeremet, a golyócska eltűnt.